Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokával jelentkeztünk. Ezúttal a 18. dinasztiáról lesz szó, arról a dinasztiáról, amelyről az egész előző évben már számos uralkodó kapcsán hallottak, most egy összefoglaló fog következni, illetőleg kitekintés azokra az uralkodókra, akikről eddig még nem hallottak. Mielőtt azonban elkezdjük ezt a műsort, amelyiknek egyébként a műsorvezetői Kövi Franciska és Olá Adrien lesz, ahogy azt ősztől már megszokták, előtte a társasági hírekről ejtenék néhány szót. A következő társasági ülésünk január 31-én, tehát hétfőn lesz a szokásos helyen, vagyis a Nemzetek Házában, 5 órakor kezdődik, és egy nagyon izgalmas, érdekes témáról lesz szó, a mekkai zarándoklatról, mégpedig személyes élmények alapján Abdul Fattah Munir fog mesélni róla, aki az ELTE arab tanszékének PhD hallgatója. Tehát el fogja mondani, hogy hogyan jutott el Mekkába, ott mit tapasztalt, milyen élményei voltak, sőt, még képeket is fog hozni illusztrációképpen. Ennyit tehát a társaság híreiről, és most egy rövid összefoglalás következik a 18. dinasztiáról.
Tehát üdvözöljük a kedves hallgatókat! A mai alkalommal az új birodalom beli 18. dinasztiát fogjuk összefoglalni, ami körülbelül 1552-től 1306-ig tartott, időszámításunk előtt persze. Végig megyünk a egyes fáraókon, nagyjából összefoglaljuk a tetteiket, és bevezetjük a következő adásnak a témáját is, tehát Tutanhamont és Ájt. Az első uralkodónk Jakmesz, aki a második átmeneti kor utáni újraegyesítő fáraó, egy elkábi felirat szerint, amit szintén egy Jakmesz nevű úriember sírjában találtak, hükszószok legyőzőjeként említi, tehát dél-palesztinai Saruhan erőd ostromáról is tudunk, illetve egy hadrejáratról Kús ellen, illetve Szai szigetén Jakmesz és utódjának Amenhotepnek is van egy győzelmi széléje, hiszen ezt a núbiai hadjáratot már az utódja fogja befejezni, és ezt hirdeti ez a szélé. Intenzív kapcsolatról is tudunk az égei térségkel, viszont azt nem tudni pontosan, hogy itt diplomáciai kapcsolatról is volt-e szó, de az biztos, hogy minószi freskókat találtak, amik lehet, hogy vándorművészek alkotásai, de lehet, hogy itt letelepedett művészeké. Építkezésekről tudunk például Avarizban, ez volt a főhely ekkor, ezt egy ilyen központtal szerette volna tenni Jakmesz, illetve Memphis is fejlődésnek indul. Mészkőbányák megnyitásáról is tudunk, illetve karnaki tébai építkezésekről.
A következő uralkodó, akit meg kell említeni, első Amenhotep, ő apjával az országpolitikai újjászervezésével is foglalkozott, valamint folytatódtak az építkezések uralma alatt, apja építkezéseivel is foglalkozott, és tudunk egy hadjáratot délre, amit ő vezetett. Anyját és őt istenként tisztelték a Deir el-Medinai munkás faluban, ami nagyon fontos, hiszen valószínűleg ebben az időben lett megnyitva. Uralma alatt leginkább ugye béke mondható, a gazdaság fejlődik és erősödik, a karnaki Amon-kultusz ekkor már biztosan kimutatható, tulajdonképpen tényleg egy békés időszakról van szó. A sínai türkizbányákat kinyitották, a templomokat bővítették, alabásom kitermelés és homokkő kitermelés nagyon fontos. Fontos volt, ez fontos volt az építkezések tekintetében. Tudunk egy abudoszi kápolnát, amit apja emlékére emelt, valamint Szai szigetén különböző építkezéseit, valamint Deir el-Bahariban egy vályog tégla emlékműve is volt, de ebből természetesen nem sok maradt meg, mint ugye ebben az időszakból a legtöbbből. Tehát tulajdonképpen elmondható, hogy folytatta apjának a tevékenységeit, és béke volt ebben az időszakban. A mumiája az első király rejtekhelyen volt, amit 1881-ben találtak meg, tulajdonképpen egy egyiptomi paraszt, egy munkás és a kecskéje, amit ugye majd később nagyon híres lesz, akkor a második rejtekhely is elő fog kerülni. Bruks nevét kell megemlíteni, az a lényeg, hogy egy alpásztornak a kecskéje elkeveredett, és keresték, aztán megtalálták egy ilyen gödörben, és ott volt nagyon sok múmia, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos.
Amit nagyon sokáig titkoltak is egyébként ezt a felfedezést, igen. Aki találta, tehát a kecskének a gazdája, és neki a családja nagyon sokáig titkolta ezt a felfedezést, csak gyanús volt, hogy nagyon sok új ilyen értékes cikk került a piacra, és akkor elkezdtek kutakodni, kérdezősködni, és akkor így derült fény erre. Ez az ember egyébként később majd munkatársként fog dolgozni, úgyhogy ez ilyen
kis. Igen, és ebben több példa is van még a jelenkor Egyiptom történelmében, hogy találnak különböző sírokat, és az ékszereket pedig eladják a piacon, tehát ez nem egy idegen dolog. Na mindegy, a lényeg az, hogy ekkor találták meg, és ebben több múmiát, tíznél is több múmiát találtak meg ezen a helyen, amiről még beszélni fogunk, és érdekes lesz egy második rejtek hely, amiről viszont az előző évben már beszéltünk, hogy a Loré találja meg ezeket, és a következő uralkodó, akiről beszélni kell, az első Thotmesz, aki szintén nagyon jelentős dolgokat vitt véghez ebben az időszakban.
Igen. Első Amenhotep egyébként gyermek nélkül hal meg, tehát fiú utód nélkül, és ekkor veszi át első Thotmesz a trónt, aki körülbelül 11 évig uralkodott, de származásáról nem igazán tudunk semmi konkrétumot. Az viszont biztos, hogy ő volt az első, akiről tutira tudjuk, hogy a Királyok völgyében temetkezett, ugye kb. Ezt viszi majd szépen tovább mindenki, ezt a Királyok völgy és temetkezést. Első Amenhotepnek a politikáját folytatja, például a núbiai háborúkról kell megemlékezni, főleg ilyen lázadás leverésekről van szó ebben az időben, tehát kb. A második, harmadik éve körül tudunk ilyet, illetve itt is újdonság az, hogy a Szíria-Palesztin területek felé nyit. Ezek ugyan önálló városállamként folytatják tovább a működésüket, vagyis a politikájukat, de mégis hozzátartoznak, tehát főleg a déli részük tartozik hozzá Egyiptomhoz. Núbiában különböző emlékek maradtak meg hozzá kapcsolódva, például Napatában, Száj-szigetén, Szemna, Buhen és Kubánban. Ezek főleg ilyen nagyon töredékes épületmaradványok, tehát eleve, hogy az anyaguk miatt is, meg hát nagyon jellemző az a következő királyokra, hogy elhordják elődeiknek a templomait és a sajátjaikba építik be, de ez majd ugye folytatódik a Ramszeszek alatt is, illetve még utánuk. Ez is jellemző. Igen, Egyiptomban pedig Elefantinét kell megemlítenünk, Edfut, Armantot, Tébát, Memphiszt és Abüdoszt. Ekkor Gízát is ki lehet emelni, hiszen zarándok helyként volt úgymond nyilvántartva az egyiptomiak szemébe, ugyanis fontos volt a piramisok és Sphinx szempontjából. Az uralkodók isteni kultusza nagyon fontos lesz. Ki kell emelni itt Mitannival való kapcsolatát, itt még nagy konfliktus volt közöttünk, amit majd egyik utóda fog helyrehozni, és utána végül is ez is egy pozitívum, hogy jobban tud fejlődni majd, hogy nem fenyegeti semmilyen veszély a külföldi országok felől. A halotti templomáról nem sokat tudunk, pedig ekkoriban ugye ez is egyik alapdolognak számított, hogy a síron kívül egy halotti templomot is létrehoztak. A sírja a királyok, na tehát nem tudni tutira, vagy a 20-as, vagy a 38-as. Nem tudjuk, melyik épült hamarabb, illetve hogy melyiket szánták a múmiájának, mert a fia és a lánya is kb. Jobbra-balra cibálja majd a kis testét, úgyhogy nincs is meg egyébként a maga múmia. Azt viszont tudjuk, hogy a koporsót első Pinozsem, tehát majd a 21. dinasztia főpap fogja kisajátítani magának. Az egyik feleségét ki lehet emelni, Jahmeszt, akitől majd Hatshepszut nevű gyermeke születik, a másik feleségétől pedig majd harmadik Thotmesz. És akkor szerintem most elmehetnénk zenélni, és akkor utána folytatjuk tovább a többi fáraóval, illetve majd egy kicsit bele nyúlunk a vagyis még szerintem utána még zene.
És aztán meg felkonferáljuk a következő adást is, ami Tuzanhamon is áll lesz.
Úgyhogy akkor egy kis zene.
Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει, μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου έλεος. Η σειρά η αντοχή μου έλεος. Η φέστιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Χαβίβι, χαβίβ, αρδί ακούπ. Τι κλμητή, μπαστάω δακούπ. Τάλα χαλβί, κλουπ με ταΐς. Λου ένα δανασίκ ναου μακτού. أجمل معاني فلا نحبه وأدوب حبه آه يعني منه في هوا رماني
لا 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 لا
يسوع فضي أنا بنافي يسوع
حبيبي يا حبيب قلبي يدوب بكلمتي من بشتاق وبدوب تعال خلي قلوبنا تعيش لو أنا بنصبنا ومكتوب حبيبي غالي غالي يا ليالي
και κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπώ.
Συντρίμια η ζωή μου, έλεος, θυσία η αντοχή μου, έλεος, ηφαίστειο είναι η ματιά σου, φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Χαμίδι, χαμίδι, έλτι, ετούρ, δικαιλίτι, να στέω μπαντούρ, τα άλλα χαμίδι, λόγκ να ταΐσ.
Φωτιά να βγουν τα φιλιά σου.
Nos üdvözlők a kedves hallgatókat, önök a Kontakt Rádió műsorát hallgatják, azon belül is a Fáraók földjén, azon belül is a Ramszesz történelmi arckép csarnokát. A mai alkalommal a mai alkalommal egy összefoglalást csinálunk az újbirodalmi fáraókról, azon belül is a 18. dinasztiának a legfőbb fáraóiról. Ott hagytuk abba az előző évben. Tehát a lényeg az, hogy negyedik Amenhotepig jutottunk, és fel fogjuk konferálni a következő alkalommal, hogy miről fogunk beszélni a Tutanhamonékról. Na most eddig elmondtuk Jákmeszt első Amenhotepet és első Totmeszt, nagyon röviden összefoglalva, most pedig második Totmeszről fogunk beszélni. Ő sem uralkodott nagyon sokat, tulajdonképpen 3 évet, ami nagyon fontos nála, hogy a főfelesége és testvére Hatshepszut. Nincsen halotti templom a Karnakban, viszont építkezett, ami szintén nem meglepő, hogyha a fáraókat végigvesszük. A negyedik pülön előtti udvarban volt egy kapuja, de elbontották. Ezek mellett még nagyon fontos volt neki Napata és Elefantiné, de leginkább csak kőtömbök és ilyen szobortöredékek maradtak utána. Volt egy katonai vállalkozás a Szehel szigetén, ott egy szikla felirat is megemlékezik erről. Róla tulajdonképpen tényleg nem lehet annyi mindent mondani, legalábbis eltörpül a következő uralkodóhoz képest, aki ugye Hatshepszut.
Igen. Tehát, amit említettem, hogy első Totmesznek és Jakmesznek a lánya, ugye régensként uralkodik először, mert ekkor még harmadik Totmesz nagyon pici, és utána pedig fáraóként tünteti fel magát, tehát fontos lesz, hogy ő trónnevet vesz föl, illetve királyként viselkedik, és ábrázolásain is megjelenik, mint király, tehát álszakállal, viszont nőies arccal. Saját vérfonalát hangsúlyozta, van egy asszuáni felirat, ami szerint ő a király lánya, a király húga és a nagy király feleség. Tehát minden egyes címet maga mellé rendelt, ami köze van a királysághoz, és ezért így ő is királynak mondja magát. Építkezései példa Núbiában, Memphisben, és ki kell emelni a Speos Artemidoszt, ami egy sziklaszentély, és itt a feliratain kihangsúlyozza azt, hogy templomokat állított helyre, ami ugye nagyon fontos feladata az istenek szemében, hogy helyrehozza a templomokat, ugye, mert a Hükszószok korában, tehát a második átmeneti korban nagyon sok templom megrongálódik, és ezt szépen lassan így helyrehozzák a fáraók. Tébában is építkezett, ugye Karnakot kell kiemelni, a 8. pülont, illetve a vörös kápolnát, amit helyreállítottak, és erről van is fent egy kép, úgyhogy meg lehet ott nézni majd, illetve a Sphinxéről van fent egy kép, de igazából szemből látszik, tehát olyan, mint egy szobor lenne. Ezt egyébként Memphisben találták, alabástrom Sphinx. A Luxori templom bővítéséhez is fűzhető a neve, illetve több templomnak helyreállításához. Az ábrázolásokon fáraói hatalmi jelvényeket visel, amit említettem, ugye, hogy álszakálla van, viszont a nőies arca az megmarad. A Derre-Bahari templomot is ki kell itt emelni, ez volt az ő halotti temploma, a neve pedig az, hogy a szentek szentje, vagyis Dzeszer-Dzeszeru. Itt különböző jelenetek vannak a falakon, például az életéről, uralkodásáról, Istentől való fogantatásáról, születéséről, koronázásáról, illetve vallási ünnepek, núbiai lázadozásnak a leverése, és a punti expedíció, ami nagyon fontos, ugye, hogy nyitunk külföld felé, itt nála ez a pont nagyon fontos, amit ugye helyileg nem is nagyon tudunk még, hogy hol van, de az a lényeg, hogy nagyon sok egzotikus dolog került ide, például fák, ami ugye Egyiptomban egzotikus dolognak számított, lévén, hogy ott nem volt, és erről két ábrázolás nagyon fontos, de az egyik nagyon híres, ugye biztos sokan ismerik a punti fejedelemnek a feleségét, ahol ilyen nagy termetes asszonyságot ábrázolnak azon a domborművön, és ez nagyon jellegzetes egyébként, ennek is nagyon aranyos a sztoria. Egyik látogató még nagyon sok évvel ezelőtt hazavitte véletlenül. De aztán végül is meg lett, úgyhogy mindegy, erről csak ennyi, hogy nem, majdnem ellopták. Igen. Van itt három kápolna, az egyiket saját magának szentelt, másikat első Thotmesznek és a harmadikat pedig Hathornak. A külpolitikájáról nagyon nem kell jelentős, semmi jelentőset, nem kell hadjáratokról beszélni, inkább néhány ilyen núbiai felkelésnek leverése történt. A kereskedelem virágzott a korban, amit említettünk, ugye Puntot, illetve az egzotikus árok igénye is megnőtt, valamint ábrázolásokon is megjelennek különböző luxuscikkek. Például a nemeseknek a sírjaiban. Az égei tenger vidékével viszont a kereskedelem hanyatlik, amit ugye említettünk az elején, hogy Jakmesz idején bizonyosan nagyon sok példa volt rá, hogy jó volt a kapcsolat, itt pedig már hanyatlani látszik. Korra jellemző, hogy nagyon sok magánszobor készült, illetve díszes tébai és szakkarai sírok. 22. éve körül, tehát uralkodásának 22. éve körül hal meg. A királyok völgye 20-as sírja lehet az övé, tehát erre mondtam azt az elején, hogy lehet, hogy első Thotmesznek épült, és akkor ő bővített és kisajátítja, tehát ez megint kérdés, de a kávé 20-as sírt az hozzá kötik. Ugye ezt is kirabolták, mint a legtöbb sírt, még az ókorban. A múmia hollétese volt sokáig ismert, aztán itt mindenféle felvetés született, hogy talán a királyok völgye 35-ös sírban, ugye amit említettünk még tavaly, hogy lehet ott az idősebb hölgyű, de ezt ugye kiderítették az újabb vizsgálatok erről, és nagyon sokat beszéltünk, hogy nem, mert az teje, illetve, hogy Zahi Havasz mondta az 2006-ban, hogy az egyik múmia, amit megvizsgált, ő azt gondolja, hogy az Hatshepszut, illetve van egy még egy sír, a kávé 60-as, van egy múmia, egy hölgyé, akit a DNS vizsgálatok alapján 2007-ben megvizsgáltak is, most meg már arra mondják, hogy Hatshepszut, de ugye nagyon sok itt a kérdés, azt mondják rá, hogy ilyen 50 éves kora körül halt meg, és lehet csontrából, már mint erre a múmiára mondják ezt, aztán vagy ő, vagy nem, hát az is sok kérdés van, ugye. Ezzel az ókorral kapcsolatban. De így róla körülbelül ennyit kell elmondani. Ugye ő is nyitotta meg a bányákat a sok építkezése miatt. Nagyon sok volt a kitermelés, az import, virágzó időszaknak mondható végül is ez az egész alatta.
Akkor a következő uralkodó harmadik Thotmesz, róla már többet lehet mondani, hosszabb ideig is uralkodott, ami ugye az utókor jelzővel szokta ellátni, hogy nagy építő, a utódabb második Amenhotep pedig inkább az izomagy. Na most nagyon fontosak nála az obeliszkei, a szobrai, a csatái, például a megiddói csata és a sírja is. A levantai térség fontos számára, hatalmat ő már Palesztinára is kiterjeszti, és háborúzik is Szíriában, a Nílus völgyét pedig emlékeivel tölti meg. Portréi nagyon hasonlóak Hatshepszutéhoz, ugye van ez a tipikus tutmoszida stílus, ami nagyon jellemző, annyi különbség náluk olyan minimális, hogy például a mellek azok még sincsenek ugye a harmadik Thotmesznél, vagy pedig a vállai azok szélesebbek. Karnakban elbontásokat és építkezéseket is csinált, ezen kívül ugye Héliopoliszban és a Deltában is. Núbia, mint tartomány volt ekkoriban, és így két részre is osztották Vavatra és Kúsra. Medinethau ekkor már elkezd épülni, ami azért jelentős, mert ugye később, majd a későbbi dinasztiákban a harmadik Ramszesznél lesz főleg jelentős, aki ugye egy hatalmas templomot fog létrehozni. A sírja az a híres kávé 34-es sír. Ábrázolásában a Naplitánia és az Amduatot kell mindenképpen kiemelni. Az első teljes Amduat ábrázolás így jelenik meg. Nagyon fontos szintén ugye az előbb említett Lorénak a neve. Loré találta meg az ősírját is, és második a Menhotepét is, amiben ugye a múmia rejtek hely volt. A sírjának ezen belül még az ábrázolásai között nagyon fontos ezek a pálcika emberszerű figurák. Ezeket meg lehet nézni, utána lehet nézni, nagyon érdekes. Ezen kívül még hát tényleg béke volt ebben az időszakban jó külföldi kapcsolatokkal, és így a külföldi kapcsolatok miatt, ugye a külföldi istenek és a külföldi tárgyak is bejöttek Egyiptomba, több külföldi isten is megjelent ebben az időszakban, például Asztarté is. Tulajdonképpen ezek a legfontosabb dolgok, amit harmadik Thotmeszről lehet mondani nagyon összefoglalva.
És most jön második Amenhotep, ugye innen kapcsolódtunk be tavaly, úgyhogy erről nagyon sok mindent tudhatnak már, de azért egy-két dolgot elmondok, ugye őt mondtuk a izomagyúnak úgymond, mert az ábrázolásaim főleg az izmosságát hangsúlyozza ki, de róla mondtuk azt, hogy ugye Memphisben lótrenírozó volt, tehát nagyon értett a lovakhoz, illetve az íjászkodásról ugye róla mondtuk azt is szintén, hogy 5 táblát lőtt át íjával, és ezt ugye Homérosz is átveszi majd ezt a képet. A nő gyűlöletéről annyit, hogy ugye tanult a Hatshepszut hibájából, és ezért ő nem emelt olyan nagy rangra a nőket maga körül, mint annó ugye első, illetve második Thotmesz idején, vagyis után Hatshepszut nagy ambíciókra tett szert, és ezt most próbálta minél jobban elnyomni. Már harmadik Thotmesz idején elkezdődik az uralkodása vége felé, hogy ő elkezdi Hatshepszutnak a emlékeit rombolni, tehát a királyságára vonatkozó emlékeket, mindent elpusztít, szinte kivakarja a feliratokból is a nevét, illetve titulatúráit, és ezt második Amenhotep is folytatja. A levantei térség felé minden rendben van szerencsére, fejlődik a gazdaság és az ipar is, jó lét van az országban, béke, és ugye itt is elmondható az, hogy bővülnek a templomok, illetve bővíteti a templomokat. Ugye szinte minden fontos területen építkezett, de megfigyelhető, hogy a fáraók szinte mindig ugyanazokon a helyeken építenek, és vagy mondjuk hozzáraknak valamit az elődeikhez, vagy pedig elbontják és újjá építik fel, vagy próbálnak javítgatni rajtuk. Tehát itt is Amadát és Tébát emelném ki, illetve hát Karnakot, ugye. Itt egy ünnepi udvart építetett, és meg kellett említeni a Szfinx télét Gízában. Megnyitotta a turai mészkőbányákat, hiszen a sok építkezéshez ugye szükség van sok anyagra is, és jó kapcsolata volt a külföldiekkel, illetve nagy háreme, tudjuk, hogy nagy háreme volt, és külföldi nők is voltak a háremével. Itt nagyon fontos, amiről igazán sokat beszéltük, úgyhogy most nagyon nem is vesztegetném vele a szót, a királyok völgye 35-ös sírja az övé, ugye 1898-ban Viktor Loré találta, és ezt mondjuk a második múmiarejtek helyenek, ugye nagyon sok múmiát találtak itt, köztük az idős hölgy, ugye amit mondtam az előbb, hogy teje, neki is itt volt a múmiája, ami nem Hatshepszut, ugye most már tutira tudjuk, illetve még nagyon sok mindent találtak itt. Ja, és nagyon fontos, hogy őt végre a saját szarkofágában találták meg, a többiekről pedig ugye kérdéses, mindenkit máshol találtak meg, vagy az első rejtek helyen, vagy itt a KV 35-ös sírba, vagy pedig hát ugye valakinek nincs is meg a múmiája. Körülbelül ennyit szerettem volna.
Akkor a következő az 4. Thotmesz, nála jólét figyelhető meg szintén, és megalapozza azt a virágzó Egyiptomot, amit ugye majd 3. Amenhotep fog átvenni tőle, ami nagyon fontos, hogy a nőknek már nincsen annyira negatív képe az egyiptomiak szemében, mint ugye eddig. Például ő volt az első, aki egy idegen hercegnőt vett feleségül, ez nagyon fontos. Ezen kívül Núbiába jön ugye az arany és az adók, tehát így a gazdaság is fejlődik. Fontos kultusz helyeken épít ő is, ami nagyon fontos nála, hogy békét köt Mitannival, és mint előbb említettem, a király lányát is elveszi, tehát tényleg megalapozza így a külföldi kapcsolatokat is. A legnemesebb vagy legnevezetesebb tette az, hogy kiásatta a nagy szfinxet ugye Gízában a homokból, és egy szélét is állított a mancsai közé. Erről beszéltünk meg az előző alkalmakkor, sőt fel is olvastuk ugye az államszélnek a feliratát, szóval már mindenki remélem, hogy jól ismeri. Ami nagyon fontos, hogy restauráltatta, kiásatta a szfinxet, mert ugye a legenda szerint álmában megjelent neki, és tulajdonképpen Egyiptom trónját ígérte, adta neki azért, hogy ha őt kiássa a homokból, és ez a szélé ma is megtalálható ugye a mancsai között. Sírja az a KV 43-as. Hát még a múmiájáról lehetne beszélni, de róla is beszéltünk elég sokat az előző alkalommal. Tulajdonképpen a fontos az, hogy amiről ugye múltkor beszéltünk, hogy 13 múmiával együtt találták meg ugye Viktor Lorét, ezt is szintén, és 1903-ban például Maspero távolította az eredeti vászon borítást. Ezt azért emeltük ki múltkor, mert nagyon jól lehet rekonstruálni azt, hogy hogyan is folyt az embereknek, ugye a halottaknak a mumifikálása, hogyan készítették elő, milyen anyagokat használtak, ez mindenképpen nagyon fontos. Úgyhogy tulajdonképpen ennyit szeretnék róla, és akkor áttérünk a fő uralkodóra, a 3. Amenhotepre, és aztán zenélni is elmehetünk.
Ugye olyan 3. Amenhotepnál nagyon fontos kiemelni a napkultusz, hiszen majd itt teljesedik ki kicsit jobban. Már 4. Thotmesznél is vannak jelei, de ő ezt teljesen magas fokon ki teljesedik majd az egész dolog nála, az a lényeg. Egyébként a béke és a bőség jellemző az időszakára, ugye nagyon jó kapcsolat alakult ki Mitannival az előző uralkodónak, és ezért neki ezzel semmi gondja nem volt. Núbiába is inkább csak egy-két lázadásról kell szót ejtenünk, amit kb. Az 5. évben vert le, erről 3 stíli is megemlékezik. A kereskedelem és a kultúra is nagyon fejlődik, 38 évig uralkodott körülbelül, ez alatt 3 szed ünnepéről kell beszélnünk, a 30. a 34. és a 37. éve, ugye erről szed ünnepről is már nagyon sokat beszéltünk, hogy ez ilyen megújító ünnep, úgymond ilyen újjászületik a fáraó, és gyermekként ábrázoltatja például ezután magát ő is. 30. évre szokták tenni, hát valakinek már hamarabb volt, valakinek több is volt, 30 évente kellene egyébként hivatalosan, de ezzel nem nagyon törődtek. Ugye mondtam, hogy béke volt, nem sok háború, építkezésekről is kell beszélni, ugyanúgy a Karnakban, Luxorban, a Deltában is több városban építkezett. Ugye a nők itt már előtérbe kerülnek, itt kell kiemelni feleségét, Tejét, akinek ugye mondtam, hogy a 35-ös sírban találták meg a királyok völgyében a mumiáját. Ugye a szeretete, illetve a felemelése nagyon kiemelkedik, itt több mű emlék, tehát több ábrázoláson is megjelenik, vagy van olyan, ahol csak egyedül, tehát itt most megint Hatshepszut elmúlt, és most megint jön az, hogy a nők jók, és kiemeljük, és mindenféle ranggal ruházzuk fel őket. Nagyon sok külföldi feleségről kell itt is beszélni, illetve hogy nagy volt a hára, mert róla is mondják azt, hogy kénc volt. Itt kell még megemlítenünk az emlékskarabeuszokat, hogy nagyon sok volt nála, akár külföldön is találtak. Ezek ugye ilyen apró kis kövek, amik ilyen például a házasság kötéséről szólnak, tehát ilyen apró kis propaganda üzenetek a népnek, és nagyon sokat találtak még külföldön is. Az állatkultusz is ki lehet emelni nála, például a szakmet szobrokat, nagyon sokat találtak ezt is Karnakban. A sírja a Királyok völgye 22-es sír, de a testét a Királyok völgye 35-ösbe, tehát az előbb említett sírba találták meg az ő testét is. A halotti temploma a Malkatai palota, ez még mindig ásodások folynak itt. Nagyon sok szobrát találták meg, és valahogy ő arra törekedett, nekem úgy tűnik, hogy mint az egész életében a szedünnepére készült volna, ez a szakrális tájat teljesen átrendezi, és kiemeli például Szolebet és Szedeingát is, mindenféle emlékműveket hoz létre, és tényleg a napkultusz kerül a középpontba, tehát a szolarizáció, ez itt egy fontos új Echnaton, ezt viszi majd tovább, tehát itt nála indul már ez a változás a vallásban. Kiemelhető még teljes szülei, tehát Júja és Tuja, akiknek nagyon sok, tehát értékes cikkeit megtalálták a sírjukban itt. És akkor szerintem elmehetnénk zenélni, és akkor utána folytatnánk Echnatonnal, illetve mi egy kicsit Tutanhamonról is beszélünk legalábbis egy pár mondatot, és összefoglaljuk nagyjából miről volt szó, és akkor...
خلاص بقينا اتنين طول عمرنا عايشين نروح واحدة دلوقتي خلاص بقينا روحين
Üdvözlünk mindenkit, ismét itt vagyunk. Ugye a 18. dinasztiáról volt eddig szó, egyébként az a Fáraók Földjén című műsor a Kontakt Rádióban. Tehát a 18. dinasztiáról beszéltünk eddig, megtudtuk, hogy kb. A főbb célpontok külpolitika szempontjából Núbia és Palesztina volt, kereskedelmi kapcsolatokat is próbáltak kialakítani például az Égeikummal, illetve ugye Hatshepsutnál beszéltünk a Punti expedícióról, ahol inkább ilyen egzotikus dolgok jöttek be az országba, illetve erre volt igény is. Karnaki templomról beszéltünk nagyon sokat, hát annyira nem sokat, de azt mindenkinél elmondtuk, hogy bővítettek, tehát új dolgokat építettek hozzá, illetve elbontottak, átalakítottak. Az egész országban szinte mindig ugyanazokon a helyeken építkeztek, ugye Memphisben, Thébában, Abydoszban, Núbiában is egy-két város, nagyon sok emlékmű maradt meg, tehát ilyen sztélék például, ezekből is nagyon sok dolgot tudunk, illetve nem mondtuk, harmadik Amenhoteptől indul az amarnai levelek, ami nagyon fontos, ugye itt jön majd az, hogy a külkapcsolatok nagy hangsúlyt adnak a, raknak a tesznek a külkapcsolatokra, mindegy. A lényeg, hogy ez ugye kiemelkedik itt, és egész Echnaton alatt Tutanhamonig vannak ilyen kis levelek.
Ezek is égetett agyagtáblák, amiket egy arab hölgy talált meg, egy parasztasszony talált meg, és el akarta adni, túl akart rajtuk adni, de nagyon ilyen minimális áron, aztán nagy nehezen ugye megoldották a dolgokat. Ezek ékírásos kis táblák, és tulajdonképpen a korabeli diplomáciai kapcsolatokra ad rávilágítást mindenféleképpen.
Igen. Szerintem nagyjából így ennyi összefoglalóan, aztán még befejezzük most Echnatonnal, akiről Franciska fog beszélni kicsit bővebben.
Echnatonnal zártuk az előző évet, mert tulajdonképpen kevés is volt ez az egyetlen óra, amit rá tudtunk szállni, most mégis megpróbáljuk összefoglalni nagyon röviden. Ugye ő az, aki megváltoztatja a nevét, ő igazából egy negyedik Amenhotep, és Echnatonként ismeri mindenki. Ez azért volt, mert tulajdonképpen számúzi a többi istent, és egyetlen istent állít a középpontba, ez pedig nem más, mint Aton. Ő egy már a középbirodalomból is ismert isten, régebbi isten az a lényeg, de ő csak őt teszi előtérben, ennek különböző magyarázatai is vannak, sok régész és egyiptológus próbál magyarázatot adni, hogy miért, vagy ki volt ez, egyesek úgy gondolják talán, hogy apjára tekintett így, és őt tette a középpontba, de nem találnak rá normális bizonyítékot, ami nagyon fontos, tehát ugye Aton napisten teszi a középpontba, és új várost is épít számára, az Közép-Egyiptomban található el a Marna, mai néven, amúgy pedig a Hetaton volt régebben, ami nagyon fontos nála, hogy itt rendezi be az új palotát, és így kezdenek élni a család, és a többiek is gyökeresen szünteti meg az eddigi kontinuitás, az eddigi felfogásokat, és minden szinten változás figyelhető meg miatta, ami ugyan elbukik, de mindenképpen nagyon fontos és kiemelkedőek, sőt megmaradnak. Például a művészetben is változások lesznek a síroknak az ábrázolásaiban, amiről majd Adrián fog beszélni egy kicsit bővebben. Nagyon fontos megemlíteni nála a híres szépségű Nofertitit, akinek ugye a kis büsztje az most Berlinben található, ezt Amarnában találták a németek, és Totmesz műhelyében, Totmesz nevű férfinek a műhelyében találták, ma pedig ugye Berlinben találta, amiért mennek is a harcok a mai napig, hogy visszaszerezzék, mivel hogy ez Kairót, illetve Egyiptomot illeti. Nagyon fontos, hogy ő már előtérbe helyezte a feleségét. Sok változás történik az ábrázolásban, például nagyon meghitt és családi ábrázolásokon láthatjuk őket.
És pont ezek jelennek majd még az elit sírjaiban is, meg ez a fura, hogy még ott is a király szerepel, nem a saját életük vagy önéletrajzuk, hanem ott is a király család.
Igen, és ami tényleg jelentős, hogy például vannak képek, amikor ülnek egy trónuson, és Nofertiti trónusra még sokkal díszisebb, mint a királyé, tehát itt már régen nincs az a régi nőgyűlölet, ami volt. Ugye mondtam, hogy a régi isteneket üldözték, a neveket ki is vakarták a falakból, és a sírokból is. Nagyon fontos, hogy az amarnai sírokban Aton himnusz nagyon kedvelt volt, például Jahájnak a sírjában. Osiris száműzte az istenek közül, úgy gondolták, hogy a sírok azok alvóhelyek, és az istenek is alszanak, és így a sírok inkább egy külön kis templomra hasonlítanak, aminek az ábrázolásai nagyon fontosak lesznek. Az ő utóda ugye a híres Tutanhamon, akiről majd a következő alkalommal fogunk bővebben beszélni, akire ugye most már bizonyították, hogy biztosan az ő fia. Erről is beszéltünk a régebben a DNS vizsgálatokról. Nagyon fontos nála még, hogy a marnai királysír, amiről előbb beszéltünk, ezek ilyen sírok, amiket Echnaton fáraó készített például maga és a családja számára a fővárosban, de befejezetlenül maradt, és lehet, hogy életemették például Echnatonékat is, de aztán, mint ugye jól ismert tény, hogy elvitték a későbbi időszakokban, és a királyok völgyében helyezték őket örök nyugalomra. tulajdonképpen a vége az lesz, hogy ugye elbukik az uralma Echnatonnak, és a változásai azonban még érezhetőek még Tutanhamonnál is, az ő neve is például ugye Tutanhaton, ez fogja majd átváltoztatni. Fontos még, hogy 6 lányuk született összesen, Nofertitivel, és a vége pedig hát egy kicsit olyan kezekúszta a történetnek, hogy most jönnek társulalkodók, vagy nem, vagy a második mellékfeleség, tehát ugye Kiának a szerepe is fontos.
Hova
de...
tűnik Nofertiti?
Igen, de erre tényleg nincsen most időnk, az a baj, de utána lehet nézni.
Egy-két fontosabb dolog még például, hogy a többi istent, ugye miután 5. évben az 5. uralkodási évében átköltözik a Marnába, hogy a többi istennek az üldözése kezdődik végül is, tehát hogy eleve a templomaikat bezáratják, az ünnepeket, a kultuszokat teljesen betiltja, és elkezdi rombolni az emlékműveiket. Ami nagyon fontos, hogy ugye Osiris, aki már szinte az egész egyiptomi vallás eleje óta nagyon fontos isten, őt teljesen száműzi az egyiptomi uralkodása alatt. Nem napisten éjszakai megtestesüléseként jelenik meg, hanem tehát mindenképpen a központba Aton kerül. És úgy tartották ebbe a korban, hogy este még az istenek is alszanak, például Aton is, tehát hogy ez ilyen kis nagyon aranyos mesevilágnak tűnik, hogy még az isten is elmegy aludni. Illetve, hogy a szellemek is, az is újítás itt, hogy a szellemek közöttünk járnak, mint hogy köztük jártak, és hogy ők is ugyanúgy elmennek aludni, ezért a mumifikálás továbbra is folytatódik, mert ugye nagyon fontos, erről is beszéltünk sokat, hogy nagyon fontosnak tartották, hogy ugye megtartsák éppen az testet, hiszen hogyha a test eltűnik, akkor a lélek is elszáll, úgymond, és nem lesz kapcsolata.
Nem tud visszaszállni.
Igen, úgyhogy nagyon fontos volt, tehát továbbra is megmaradt a mumifikálás. A temetkezési rítusok is egyébként folytatódtak, illetve az áldozatok bemutatása sem maradt abba, ugye a sírfelszerelés is ugyanúgy megmarad. Ami fontos még, hogy amit említettem, hogy az elit sírjainak a falfestményein is a király látszik, és a családjuk, ugye ez ilyen meghitt az egész, ilyen ölelkeznek szinte, és ez is újdonság, és erről is van fent egy ábrázolás a neten, meg lehet nézni a Kontakt Rádiónak az oldalán, tettünk fel egy ábrázolást. Meg lehet nézni a tipikus jelenet, hogy Atonnak a kezei nyúlnak feléjük, és akkor úgymond áldást ad a királyra. A nagy Aton himnusz, amit említett, ebből is ugye olvastunk fel részleteket, ebbe jelenik meg főleg azt, tehát leírva is, hogy tehát az idegen emberekkel szembeni mondjuk rossz indulatuk itt talább, hogy is elkezdenek érdeklődést mutatni a külföldiek iránt. Ez a nagy Aton himnusz végül is ebbe az új vallás tanai vannak úgymond összefoglalva, tehát ebből kiderül minden, aki ezt elolvassa, akkor megérti, és ha lehet hinni ezeknek a dolgoknak, akkor ezt maga Echnaton írta. Nofertitiről is beszéltünk, hogy nagyon fontos szerepet kap, ő is nagyon sok ábrázoláson megjelenik a királlyal, meg ugye a család is. És akkor ugye majd jön Tutanhamon, aki meg ezt a nagyon keszekúsza időszakot örökli, ugye, hát mindenféle bajt raknak végül is a nyakába, hiába, hogy fiatal volt, ezért körül is gondok vannak, mivel hogy fiatal, mindenki próbál hatalomra törni, és ezért majd erről is fogunk a következő alkalommal beszélni.
Akkor felkonferálunk így a következő időszakot. Itt kettő embert fogunk egybe vonni, hiszen az elég rövid ideig tartó uralkodásuk volt. Tutanhamon és Ájról fogunk beszélni, az a Tutanhamon, akinek szerintem mindenki ismeri a nevét. 1922-ben találta meg Howard Carter, és hát Lord Carnarvon, aki ugye pénzelte tulajdonképpen, és megtaláltak ezt a híres írt, ami teli volt gyönyörű aranykincsekkel, amit szerintem tényleg mindenki ismer.
Ja, volt is nemrég itt Magyarországon, tehát itt Budapesten egy kiállítás, ahol a reprodukciókat lehetett megtekinteni, hát végül is arra jó volt, hogy odaképzeljük magukat abba a világba, illetve hogy magunk előtt lássuk, hogy mégis mi merre, hogy szerintem azt úgy nagyjából is ismeri mindenki, de tényleg Tutanhamon nevét is szerintem már a sírjai miatt, vagy a kincsei miatt.
Igazából az lett a fura, hogy ugye mi ezt látjuk ezeket a képeket, hogy amiket mondjuk akkoriban készült képeket ezekről a kincsekről, de azelőtt nem volt ilyen temérdek mennyiségű dolog, tehát azt kell inkább elképzelni, hogy mit érezhetett akkor mondjuk Carter, amikor megtaláltak egy ilyen hihetetlen mennyiségű sírt, és ugye hát a történelemnek a vicce tulajdonképpen, hogy ő, aki nem uralkodott olyan sokat, sőt jelentéktelen fáraó volt, és nem is akartak rá emlékezni. Például ugye a királylistákban sem szerepel, és mégis neki maradtak meg a legnagyobb kincsei, a legtöbb kincsei, és például el sem tudjuk képzelni, például másik Ramszesznél mennyi dolog lehetett.
Vagy a piramis építő korába, tehát
igen,
a nagy piramis.
És ő csak egy kis uralkodó volt tényleg. A lényeg az, hogy 1922 Carter megtalálja, és innentől elindul egy új időszak. Ennyit szerettünk volna, remélem minden érthető volt.
Én is remélem. Hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, és akkor következő alkalommal 2 hét múlva, ami fontos, hogy nem 4 hét, hanem 2 hét múlva találkozunk, és akkor Tutanhamonról és Ájról fogunk beszélni egy kicsit bővebben. Próbálunk sok képet hozni, és akkor majd ott lehet követni szépen a kincseiket, amiről majd szót ejtünk, gondolom, tehát a kincseket.
Miután meghallgattuk a 18. dinasztia uralkodóinak a történetét, egyiktől a másikra haladva, egy az arcképcsarnokon végighaladtunk, azért néhány mondatban szeretném a főbb tendenciákat is elmondani. Egyiptom 18. dinasztiáját több korszakra szokás csoportosítani, az első korszak az úgynevezett Jahmeszida kor, ebbe első Jahmesz és első Amenhotep fáraó uralkodásának az ideje tartozik. Első Jahmesz volt ugye az, aki egyesítette az országot, és tulajdonképpen a hagyományoknak a tisztelete, azoknak az összetartó ereje segítette ebben nagyban. Miután kiűzte a Hikszoszokat, megkezdte az országnak az újjá alakítását, az egységes állam kialakítását, és ennek a végrehajtásában nagyon nagy szerepe volt fiának, első Amenhotep fáraónak. A hatalmat meg kellett szirárdítani először katonailag, ez főképp Jahmeszre hárult, és nem csak északon, tehát a Hikszoszokat kellett kiűzni és a határokat biztosítani, hanem délen is, mert természetszerűleg a núbiai törzsek is lázadtak, ők is szerettek volna elszakadni, illetőleg hát valójában a 17. dinasztia idejében Egyiptomtól függetlenek is voltak. Tehát itt is komoly hódításokat kellett folytatni, és első Amenhotep fáraó uralkodásának a kezdetén még ezzel volt elfoglalva. Utána azonban béke uralkodott az országban, és ekkor a közigazgatást lehetett létrehozni és megalakítani. Ennek kapcsán úgy tűnik, hogy még a naptárral is foglalkozott első Amenhotep fáraó, akit később Dér-el-Medinében, talán amivel hogy alapító volt, isteni tiszteletben részesítettek anyjával együtt, Jahmesz Nofertárival. A nevét pedig a naptárban a Peret, vagyis az áradás évszaknak a harmadik hónapja meg is őrizte. A Jahmeszida korra jellemző volt még az, hogy a kezdeti időszakban intenzív kapcsolatot tartottak fenn az égei világgal, ez azonban már első Amenhotep korában nem állt fönn, helyette inkább a saját belső hagyománynak a folytatása következett, és példaként a 12. dinasztiát tekintette, első Szeszoszisz fáraó volt az egyik, akit követett. A korszakra jellemző a templomépítkezéseknek az intenzitása is. Kezdetben még nem volt egyértelmű, hogy melyik a legfontosabb Isten a birodalom szempontjából, azonban első Amenhotep korára már egyértelművé vált, hogy a karnaki Amon-Ré vált a birodalmi istenni, az ő kultusza vált a legfontosabbá. Még egy dolgot érdemes megjegyezni ezzel az időszakkal kapcsolatban. Két dolgot. Az egyik, hogy a királyi család szintén követte a korábbi hagyományokat azzal, hogy zárt királyi család volt, tehát a királylányok, mint korábban szokás volt, gyakran a királyi családon belül maradtak, egymással, illetőleg atyukkal házasodtak, ez a szokás fennmaradt, sőt, kizárólagossá vált a 18. dinasztia elején. A másik, ami nagyon érdekes, hogy a temetkezések, ugye a 17. dinasztia idején Dra-Abu-el-Nagában temetkeztek, és a királyi temető köré, királyi temetkezési hely köré csoportosultak a nemesi sírok, ez a hagyomány feltételezhetően tovább is élt, legalábbis valahol Téba területén voltak a fáraóknak a mumiái. Első Jahmesz mumiáját ugye a Dér-el-Bakri rejtek helyen találták meg, első Amenhotepi ismeretlen helyen van, de tudunk róla, hogy Dér-el-Bakriban egy szárított tégla kápolnát épített, amihez egy piramis csatlakozott, és szintén megvolt a piramis első Jahmesznél, bár az ő esetében ez a piramis ez Abidoszban helyezkedett el, tehát ott építette meg. Tehát a Tutmozida korra jellemző volt, hogy megszilárdult a rend Egyiptom területén, bőségesen áradtak be az adók a legkülönbözőbb környező népektől, és a templomok jelentősen gazdagodtak, és kiemelkedett az Amon templomnak a papsága a többi közül. A következő nagy korszak első Thotmesz fáraóval kezdődik, Thutmoszida kornak nevezik, természetesen második, harmadik és negyedik Thotmesz fáraót is magában foglalja, és közben Hatshepszut és második Amenhotepről se feledkezzünk el. Ennek az időnek a jellemzője, hogy Egyiptom külpolitikai szempontból Szíria-Palesztina felé is érdeklődést mutat, meghódítja ezeket a területeket, harmadik Thotmesz az, aki stabilizálja itt a helyzetet, majd második Amenhotep az, aki a nagy ellenséggel, Mitannival békeszerződést köt, mert hogy ebben az időben Egyiptommal szemben álló vazallos államok, azok mitanni köré csoportosultak. A korszak végére Babilon is bekerül a képbe, és a Hettita birodalom, amit Hattinak neveztek. Mitanninak a neve egyébként Naharina volt. Tehát a szíriai hadjáratok is hozzátartoztak ehhez a korszakhoz, nem csak a núbiai hadjáratok, amik továbbra is kisebb lázadások formájában időről időre fontossá váltak. Belpolitikai szempontból tovább folyt az országnak a belső építése, az adminisztráció fejlesztése, fejlett hivatalnok apparátus alakult ki, és ezek a hivatalnokok egyre gazdagabbak voltak, ami abban is megnyilvánult, hogy nagyon sok díszített sír épült, magánsír, templomokban nagyon sok fogadalmi emléket helyeztek el, és luxuscikkek is jelentek meg az országban, ezt a sírleletekből lehet nagyon jól látni, illetőleg néhány lakó területről, pontosabban a palota területéről. És ha már az építkezésnél tartunk, akkor a templomok építkezése nagyon jellemző volt, az ország szinte valamennyi területén építkeztek, természetesen minél hosszabb ideig tudott uralkodni egy uralkodó, annál több épületet tudott építeni, és az építkezések között a nagy isteneknek a templomai élveztek előnyt. A legtöbb építkezés Karnakban történt, Amon-Ré isten tiszteletére, a karnaki templomot messze kiemelték az összes többi templom közül. Ugyanakkor egy másik jelenség is megfigyelhető vallási ideológiai téren, nevezetesen, hogy a karnaki templomnak a bővítése, építése a királyi ideológiával is összefüggésbe került, ugyanis az isteni legitimációját az uralkodóknak Amon istenhez kötötték. Nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy nem mindenkor így történt, mert IV. Thotmesz a gízai szfinx feje alatt pihent meg, és álmában kapta a hírt, hogy ha és amennyiben a teljes szfinxet kiszabadítja, akkor ő lesz a következő uralkodó. Nem csak az egyiptomi saját istenségeknek a tisztelete volt jellemző, hanem a sok északi hadjáratnak a következtében, illetőleg az onnan beáramló adók és a kereskedelmi életnek a fellendülése miatt Resef és Asztarte kultusza is meghonosodott Egyiptomban. Vallási változások terén a királysírok arról vallanak, hogy új túlvilági nézetek is elterjedtek, létrejött az Amduát, és a Naplitánia is bekerült a sírokba. A királyi temetkezések egyébként ebben az időben már egyértelműen a királyok völgyére korlátozottak, ahol az első uralkodónak, első Thotmesznek a sírját, mint ineni sírfeliratából tudjuk, titokban készítették. A külkereskedelem rendkívül fontos volt, de nem csak észak felé, hanem délre is, kelet és nyugat irányba is, és a távoli kereskedelmet például Punt révén is erősítették. Szintén az egyiptomi külkapcsolatokra jellemző, hogy a vazallus államok uralkodóinak a gyermekeit előszeretettel nevelték a királyi palotának az iskolájában. Ott nevelkedtek, az egyiptomi szokásokat megismerték, és mikor ők maguk fejedelemségükbe visszakerültek, akkor már az egyiptomi kultuszokat és egyiptomi kultúrát vitték magukkal. Ehhez a kultúrához hozzátartozott az is, hogy a művészi egyéniségek is jobban ki tudtak fejlődni, hiszen volt a művészetre is idő, energia, költséget nem kímélve, tudták a szebbnél szebb sírokat, magánsírokat is kialakítani, ami viszont lehetőséget teremtett a művész egyéniségeknek a kifejlődésére is. Végül még egy dolgot, a királynéknek a szerepe változó volt, a királynéből királynővé lett Hatshepszut kiemelkedő és egyedi példa, de nem csak ő, hanem valamennyi királyi fő feleség, Amon isteni felesége is volt, tehát az Amon kultuszhoz kötődés az továbbra is megmaradt, és a cím által egyfajta vagyoni függetlenséget is élveztek, amit bizonyos királynők erőteljesen ki is használtak. Ez okozta aztán azt, hogy más esetekben egyes uralkodók, például II. Amenhotep fáraó kifejezetten úgy tűnik, hogy háttérbe szorította a királynőket. A Thutmoszita korszak után jön a pre-amarna időszak, ami tulajdonképpen harmadik Amenhotep fáraónak a korát jelenti, amikor tovább növekednek a szoláris kultuszoknak a hatásai, de ugyanakkor megjelenik, illetőleg erőteljessé válnak olyan feltételezhetően népi eredetű kultuszok, mint az állatkultusz. Erre az időszakra a béke, a gazdagság jellemző, harmadik Amenhotep fáraónak már nem kellett senkivel sem harcolnia, viszont az ő uralkodását követte egy nagy törés az egyiptomi kultúrában, ami egyik fiának, negyedik Amenhotepnek köszönhető, aki Aton Isten, a nap korongnak a tiszteletét olyan mértékben, olyan szélsőséges formában tisztelte, hogy ezzel az egyiptomi művészetnek, vallási, társadalmi életnek, sőt a külpolitikának és a mindennapoknak is jelentős változtatását érte el. De ezekről Franci és Adrián elég sokat beszélt, meg az időnk is a végére jár, úgyhogy a továbbiakban megismerkedhetnek az ő arcképeikkel is, illetőleg az év során a 19. és 20. dinasztia uralkodóiról lesz majd szó, a Ramesszida-korról. Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Köszönjük a figyelmet, és akkor viszont hallásra!
Kontaktrádió.
A fáraók földjén.